A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljünk egy szép imádságot, a 234. éneket, jel kérjük Isten áldott szent lelkét. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy itt lehetünk ebben a csendben. Könyörgünk azokért, akik szintén szerettek volna itt lenni, de nem jutnak el ma este. És hálásan köszönjük neked azt is, mindig, amit a te igéden keresztül ajándékozol nekünk. Olyan sok jót elvégeztél már bennünk, kérünk, hogy ne fogjon el a türelmed, és folytasd bennünk a te elkezdett munkádat. Kérünk téged, hogy te e háríts el minden akadályt az ige elől. Ne legyen most akadály se a meleg, se a fáradtságunk, se az, hogyha azt gondoljuk, hogy mi ezt már tudjuk, hadd legyen a régi hír örökre új, és add a mi szívünkbe úgy a te igédet, hogy ez megjelenjen a szánkon is, és ne csak tudjunk nagyjából igazságokat, hanem hadd tudjuk azt pontosan és szeretettel továbbadni másoknak is. Kérünk, hogy erre készíts föl ma este minket. Hadd tudjunk örülni az evangéliumnak, és hadd szólaljon meg az evangélium hittel, meggyőződéssel, helyén mondott igeként a mi szánkon. Amen. Isten igéjét a Római Levél 3. részéből olvasom, a 22-től a 26-ig terjedő verseket. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 3. részének 22. és következő verseiben így szól Isten igéje. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Kedves testvéreim, ezeknek a fejezeteknek, amiket ezekben a napokban olvasunk a Szentírásból, szinte címül lehetne adni azt, ami többször előfordul a leírásban, hogy Isten előtt. Ezt hangsúlyozza itt a Szentlélek az apostol által, hogy mi azok vagyunk, akik Isten előtt vagyunk. Azért is, mert egyedül Isten tud rólunk mindent, ezért egyedül ő tud hiteles ítéletet alkotni rólunk, és azért is, mert Isten igazságosan ítél, mi meg valamilyen irányba mindig elfogultak vagyunk, akár másokról van szó, akár önmagunkról. akiknek Isten minősít minket, azok vagyunk. Isten ítéletében vagyunk mi, valóban azok, akik valójában. Ezért, aki nem ismeri Istent, vagy nem hisz benne, és önmaga alkot véleményt magáról, mindig téved. Vagy jóhiszeműek vagyunk, vagy önvád van bennünk, de nem tudunk igazán tárgyilagosan ítélni. Ezért olvassuk a harmadik fejezetben ezt a kifejezést, hogy egyetlen halandó sem fog megigazulni ő előtte. A negyedik rész elején pedig, ahol már Ábrahámról kezd írni az apostol, azt mondja, hogy ha Ábrahám a cselekedeteiért kapta volna Istentől azt, amit kapott, akkor dicsekedhetne, de nem Isten előtt. Mert Isten mindent tud róla, azt is, hogy nem a cselekedeteiért kapta azt, amit kapott. Kik vagyunk mi Isten előtt? Ilyen nagy melegben ennél színesebb, mozgalmasabb történetet kellett volna olvasni a Bibliából, de ez a szakasz következik a mai napra. Igyekezzünk úgy megérteni az eddigieknél jobban ennek a mondani valóját, hogy ez a szívünkig hasson, örömmel töltsön be, és öröm híré váljék majd az ajkunkon. Mit mond ez az ige arról, kik vagyunk mi Isten előtt? Mindenek előtt azt mondja, hogy kivétel nélkül mindnyájan halálra méltó bűnösök. Olvastuk vasárnap este az első fejezet végéről, hogy ők ugyan megismerték Istent és az ő elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, és mégis maguk is ilyeneket cselekszenek, és egyetértenek a többiekkel is. Méltók a halálra. Isten ítéletében mi jogerősen halálra ítélt bűnösök vagyunk. Pál apostol fölteszi a kérdést, mert erről folyt a vita, hogy a választott nép tagjai is, akik kapták a törvényt. Aztán a kérdésre kérdéssel válaszol, hogy és betartják a törvényt. Itt nagy csend lesz. Nem tudják betartani a törvényt. Akkor ők is, mivel törvényszegők, halálra méltó bűnösök. Valaki egyszer azt mondta, hogy csak az a különbség közöttünk emberek között, hogy az egyiknek az óra 2 centivel van a vízszíne alatt, a másiké 1/2 méterrel, de kivétel nélkül mindenkié a vízszíne alatt van, és előbb-utóbb ebben az állapotban elpusztul. Ez a Biblia nagyon világos tanítása. Amíg valaki Jézus Krisztusban nem hisz, addig az érvényes rá, amit Jézus annak a derék írástudónak mondott, nem messze vagy az Isten országától. Az egyik nagyon messze van, a másik kevésbé messze, a harmadik egészen közel, de amíg át nem lépte a küszöböt valaki, mind kívül van rajta. Viszonylagos különbségek vannak köztünk, de az állapotunk az ugyanaz, amíg Jézussal valaki nem köti össze az életét. Mert a bűn a Biblia tanítása szerint nem cselekedetek összessége vagy következménye, hanem állapot. Az az állapot, amiben beleszületünk. És lehet magyarázni, hogy nem tehetek róla, mert nem én szakítottam arról a fáról. Akárhogy magyarázzuk is, kívül vagyunk az Isten országán, és a bűn állapotába születünk. A viszonylagos különbségek mégis fontosak, mert csak nem mindegy az, hogy milyen szomszédja van valakinek, egy csendes, megértő, segítőkész, vagy pedig olyan, ahol örökké bömböl valamilyen hangláda, és se éjjel, se nappal nincs nyugalma az embernek, és kicsinyes, és rosszakaratú, és furkálódik örökké, egyáltalán nem mindegy. De a Biblia azt mondja, hogy az állapota mindkét embernek, a jó embernek is, meg az ilyen gonosz embernek is ugyanaz, amíg Jézus nélkül van. Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Az egyik szerencsésebb alkattal születik, ahogy mondani szoktuk, mert olyan szelíd jámborfajta. Az egyiknek kedvezőbbek a körülményei, és több lelki finomsággal éli a mindennapjait, de ettől függetlenül Jézus nélkül az Isten előtt mi minnyájan halálra méltó bűnösök vagyunk. Mert minnyája részesei vagyunk annak a lázadásnak, amivel az első ember elszakította magát Istentől. Ezért nem stimmel az, hogy ártatlan csecsemő. Mert az újszülött is ebbe az állapotba születik bele szegény. És ő is attól a pillanattól kezdve, hogy a világra jött, halálra méltó bűnös. Egyszer ezt higgadtam, végig kell gondolnia mindenkinek, aki előtt tekintély a Szentírás, hogy mit tanít erről, mert másként tévedések áldozataivá válunk. A jó emberekre is érvényes ez, hogy mindnyájan vétkeztek. Ennek ellenére nem fölösleges például a nevelés, meg minden ahhoz hasonló fáradozás. Próbáljuk minél inkább enyhíteni azt a sok nyomorúságot, amivel és amibe születünk, csak ne tévesszük össze az újjászületéssel. Azzal, amiről mai igénk a folytatásban is szól. Mert a nevelés, meg a jobbulásra való törekvés, meg az önfegyelem, meg sok más hasonló erőfeszítés azt jelenti, hogy a börtönbe is be lehet küldeni a fogolynak bizonyos esetekben különböző ruhákat. De az nem változtat azon, hogy jogerősen elítélték, és a büntetését le kell töltenie. Ezek a mi emberi fáradozásaink ilyesmik, hogy lehet rajta szebb ruha, meg tiszta ruha, meg még cifra ruha is, mint az ószövetségi Józsefen, de a börtönben marad akkor is, mert rab. Attól még nem szabadul ki. Ez az első, amit megtudhatunk ebből az igeszakaszból, valamint még az, hogy ha maradunk ennél a képnél, a saját erejéből nem tudja kiszabadítani magát. A másik, amit így olvastunk, hogy nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket megbocsátja, elnézte. Két nagyon fontos megállapítás van itt Jézus Krisztusról. Mind a kettőt tudjuk úgy elvileg, arra lenne nagy szükség, hogy az egész szívünket betöltse ennek az öröme, aztán ha a szívünk ezzel tele lesz, akkor kicsordul a szánkon is ennek az örömhíre, és másoknak is el tudjuk mondani egyszerűen, világosan, meggyőződéssel. Három nagyon súlyos szó van itt, és ez a három szó Jézus két nagy cselekedetére utal. Az egyik az, hogy váltságdíj. Kifizette a váltságdíjat. Jézus halála az, ami váltságunkat megszerző, engesztelő áldozat volt. A modern teológiában sokan ezt tagadják. Ha kezembe kerül egy könyv, és meg kell állapítani, hogy vajon ez tiszta biblikus tanítást hordoz-e vagy nem, akkor azzal kezdem, hogy van-e benne szó Jézusról, van-e benne szó Jézus haláláról, és mit ír Jézus halálának a jelentőségéről. Ez nagyon sokszor vízválasztó. Ha köntörfalaz, mese-mese-meskete, vagy egyáltalán nem is fontos neki a Bibliának ez a központi üzenete, akkor már fenntartásai lehetnek az embereknek. Meg kell azért nézni jobban is még, nem szabad, hogy előítéleteink legyenek. De ha vallja azt, amit a Biblia újra és újra hangsúlyoz, hogy Jézus kereszthalála helyettünk bemutatott engesztelő váltsághalál volt, akkor a legfontosabb kérdésben már nem téved. Mert miről van itt szó? Az a kifejezés van itt a Biblia eredeti szövegében, amit az Ószövetségben akkor használtak, amikor évente egyszer a nagy engesztelési bűnbánó ünnepen a főpap leölt egy bárányt, annak a vérét egy edénybe gyűjtötte, és ezzel az edénnyel félve és remegve egy évbe egyszer bemerészkedett a függöny mögé, a szentek szentjébe, ahol az Úr szövetség ládája állt, benne a 10 parancsolat 2 kőtáblája, az Isten jelképes lakóhelyének tekintették ezt, és a bárány vérét ráhintette a szövetség ládára, és közben bűnbocsánatért esedezett az egész nép számára. És ha Isten elfogadta helyettes elégtételnek a bárány halálát, akkor életben maradt a főpap, és élve kijött a függöny mögül. A nép meg izgul kint, hogy vajon most mi lesz. Mert nem érdemlünk az Istentől kegyelmet, nekünk kellene belepusztulnunk az Isten elleni bűneink következményébe, de Isten olyan kegyelmes, hogy azt mondta, hogy ha hittel bemutatjuk ezt a szertartást, ő kész megbocsátani. De mindenki tudta, hogy ezzel sem a bűnöket nem törölték el, sem nem váltak jobbakká, hogy ne ismételjék meg a következőkben azokat a bűnöket, amikért bemutatták az áldozatot. Ereje nem volt ennek az áldozatnak. De mégis emlékeztette őket arra, hogy mi olyan gazemberek vagyunk, hogy a mi vérünket kellene kiontani a bűneinkért, Isten meg olyan kegyelmes, hogy egy ártatlan báránynak az életét elfogadja cserébe. Nos, ami nagypénteken a Golgotán történt, az ugyanez az áldozat, azzal a nagy különbséggel, hogy Jézus áldozatának van ereje. És aki ő benne hisz, vagyis abban, hogy ő helyettünk a mi bűneink miatt halt meg a kereszten, abban ez a hit olyan erővé válik, hogy megváltozik, és nem ismétlődnek azok a bűnök. Vagy nem olyan durván ismétlődnek, de valami lényegi változás bekövetkezik az életében. És ténylegesen bocsánatot kap Istennél. Ezért használja itt Pál apostol tudatosan ezt a szót. Egyébként ezzel a kifejezéssel jelölték a szövetségláda tetejét is, amire a vért hintették. És ha jól értjük ezt a profán kifejezést, akkor ebben az is benne van, hogy a Biblia tanítása szerint egyedül az Isten bűn nélküli fiának a vére az a fizető eszköz, amivel a mi adósságainkat ki lehetett fizetni. Semmi más nem. Pál apostol itt az akkori vallásos zsidósággal vitatkozik, és azt mondja, hogy ti próbáltatok fizetni, betartjátok a törvényt, és ez érdemnek számít, és ezzel az érdemmel akartok fizetni Isten előtt. De ti is tudjátok, hogy a baj ott kezdődik, hogy nem is tudjátok betartani a törvényt. És a törvény betartásának a cselekedete egyébként sem lenne érvényes fizetőeszköz. Egy idegenvezető ismerősöm mesélte el egyszer, hogy még régen-régen, mikor Csehszlovákia volt, egy turista csoportot vezetett oda, abban nyugatiak is voltak, és valamit akartak vásárolni. De nem volt nekik csehszlovák koronájuk. És mindenféle pénzt fölkínáltak, hogy van itt a német márka, van svájci frank, van mindenféle, de ide korona kell. Jaj, korona, megőrült az egyik, neki van svéd koronája, de az nem jó. Ide csehszlovák korona kell. És ott volt egy csomó gazdag ember, és nem tudták megvenni azt a valamit, mert nem volt megfelelő fizetőeszköz. Az egész fejezetben ezt magyarázza Pál apostol, hogy értsétek meg, hogy a ti úgynevezett jó cselekedeteitek nem fizetőeszköz Istennek. Isten egyetlen pénzt, most idézőjelbe kellene ezt leírni, fogad el, és ez a Jézus Krisztus vére. És aki az ő vérében hisz, az az érte bemutatott engesztelő áldozatot, itt olvassuk ezt a kifejezést, magára vehet, Isten neki tulajdonítja, és az ilyen ember bocsánatot kap. És ilyenkor lesz valóság az, amit a Kolossai levélben így olvasunk, majdnem minden fejezetben írott erről az apostol. Az első részben ezt mondja, hogy Jézus által békéltetett meg önmagával mindent, a földön is és a mennyben is úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Vagy a jól ismert vers a második rész 14. verséből, eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezte a keresztfára. Egészen egyszerűen kifizette az adósságunkat. És akiét kifizette, annak Isten azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid, eredj el békességgel. Ez tehát az egyik fontos dolog. A másik pedig, amit itt olvasunk, hogy felszabadította a rabszolgát. A másik fontos kifejezés, ami itt előfordul, ez. Az a bér, az az összeg, amit valaki egy rabszolgának az áraként kifizetett, és azt mondta, hogy szabad vagy, mehetsz, csinálj, amit akarsz. Ő maga soha nem tudta volna összekuporgatni a váltság díjat. De jött egy gazdag, akinek ő rokonszenves volt, és kifizette. Itt a különbség az, hogy Isten nem a rokonszenv alapján, hanem az ő meg nem érdemelt végtelen nagy kegyelme, szeretete alapján fizet ki, és nem csak szabaddá tesz, kiszabadít a bűnkényszeréből, hanem azt a képességet is adja az ilyen kiváltott, megváltott embernek, hogy azon túl Istennek engedelmes életet éljen. Ez az óriási különbség. De a szó ugyanaz, ami a rabszolga kiváltásáért szükséges összeget jelentette. Kiváltott, megváltott, szabaddá tett. Ezért lelkendezik Pál apostol ennek a levélnek a 8. fejezetében, hogy értsétek meg, hogyha Jézusban hisztek, nem vagytok többé rabszolgák, hanem fiak, egyenesen Isten gyermekeivé lettetek. Akkor éljetek ennek megfelelően. És ő képesít is titeket arra, hogy Isten gyermekeiként éljetek. Az első tehát, amik mi Isten előtt vagyunk, halálra méltó bűnösök. A második fejezet arról szól, hogy mit tett értünk Jézus. És ez Pál apostol azért hangsúlyozza nagyon, mert azzal voltak tele a levél olvasói, hogy mit kell nekünk tennünk magunkért. És győzködi őket, hogy semmit se tehettek. Sok mindent megpróbálhattok, de nincs érvénye Isten előtt. Isten előtt csak a Krisztus váltság halálának van érvénye. De az érvényes minden benne hívőre. És a harmadik, amit itt olvastunk, hogy Isten megmutatta az ő kegyelmét e mostani időben, és az ő igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Kik vagyunk mi Isten előtt? Ha Jézusban hiszünk, ugyanolyan igazak, mint amilyen Jézus. Ez a Biblia egyik legbotrányosabb kijelentése. Nem is hitte el Pál apostol hallgatóinak és olvasóinak a többsége. Újra és újra előről kezdik, hogy na de mi mennyi mindent teljesítettünk. Mint ahogy Jézusnak is magyarázták, hogy a kaporból, a mentából, meg mindenből én leadom a leadni való részt. Tehát én kiváló vallásos ember vagyok. És Pál apostol azt kérdezi, hogy és az Isten előtt? Ott ugyanolyan halálra méltó bűnös vagy, mint aki a kaporból nem adja meg a tizedet. Meg semmiből se adja meg. De aki Jézusban hisz, az az Isten előtt igazzá válik. A halálra ítélt vádlottat maga a bíró menti föl. És azt hiszem, hogy nem nehéz megértenünk, hogy miért botrányos tanítása ez ma is a Bibliának, mert az erre vonatkozó igék közül csak egyet olvasok most. A Példabeszédek könyve 17. részében van ez a mondat. Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Itt pedig Isten ezt csinálja. Igaznak mondja a bűnöst. Mindenki tudja, hogy bűnös. És ő az ő teljhatalmával és szeretetével megbocsát neki. Oda taszigálják a házasság törésen kapott asszonyt Jézus elé. A Mózes törvénye szerint az ilyennek meg kell halnia, te mit mondasz? És Jézus egy ideig nem mond semmit, aztán azt mondja, hogy aki közületek nem bűnös, az kezdheti a kivégzést, mert tényleg meg kell halnia a törvény szerint, de akkor mindenkinek meg kell halnia a törvény szerint, aki a házasság törés bűnében elmarasztalható. Aki nem marasztalható el, tessék, kezdje. Ilyen nincs. Szépen elsompolyognak, és akkor azt mondja az asszonynak, hogy senki nincs, aki kárhoztasson. Én sem kárhoztatlak. Megbocsáttattak a te vétkeid, eredjel békességgel. Egy másik helyen azt mondja, eredjel és többé ne vétkezzél. És hol marad az igazság? Meg van írva a törvényben, halálra kell kövezni az ilyet. Meg van írva. De az Isten kegyelme ilyen nagy, hogy megkegyelmez a bűnösnek. Nem mondja, hogy nem bűnös, azért mondja, hogy megbocsáttatott a te vétked. De ő neki van hatalma és irgalma elengedni a büntetést. A halálra méltó bűnöst fölmenti a halálos ítélet alól. És ezt végképp nem értették Jézus idejében sem. Gondoljunk csak a szőlőmunkások példázatára, hogy föl voltak háborodva. Hogy az, aki egy óra hosszát kapált este hűvössel, ugyanannyit kap, mint aki hajnaltól estig kapált. Aki hajnaltól estig kapált, az is annyit kapott, amennyiben megegyeztek. És az nagyon jó napszám volt, amit Jézus említ a Bibliában. Aztán, aki délbe jött, az is, meg délután, meg este. És akkor a gazda, aki ugye Istent példázza, azt kérdezi, hogy miért vagytok fölháborodva? Ki rövidült meg? Senki. Mindenki többet kapott, mint amennyi járt volna. De legalábbis megkapta bőven a magáét. És akkor azt mondatja Jézus a példázatbeli gazdával, hogy azért, mert én jó vagyok, ezért ti háborogtok. Tudjátok ti, mi az, hogy jóság? Amikor valaki nem érdemli meg, és mégis kap valami meglepetés ajándékot. Amikor valaki nem dolgozott meg érte, és mégis kap pénzt. Ezt olyan nehéz megérteni? Olyan nehéz. És amikor rólunk van szó, akkor nem nehéz. Hogy nem érdemlek semmi jót, és ő Jézus érdeméért minden jót kínál nekem. Vagy ez rendben van, hogyha nekem bocsát meg csak a többinek, többin hajtsa végre az ítéletet? Ezek az igék sok mindent lelepleznek ám bennünk. És Isten minket erre a szemléletre akar fölszabadítani. Hogy értsük meg, hogy mi a kegyelem lényege, hogy nem érdemlem, nem szolgáltam rá, de rászorulok. Anélkül elpusztulok. És ő azt mondja, hogy tessék, itt van. De nem tettem érte semmit. Ki mondta, hogy tenni kell érte valamit? Ez a lényege, hogy ajándék. Mit tehetünk érte? Csak az, hogy komolyan vesszük. Ezt nevezi a Biblia hitnek. Komolyan veszem az Isten számomra is érthetetlen kijelentését, és ha ajándékot kínál, elfogadom. Ez a hit. És ennek a folytatása, hogy hálából ezentúl az ő kedve szerint akarok élni. De hálából, nem azért, hogy majd kapjak tőle valami jót, hanem azért, mert minden jót megkaptam tőle érdemem nélkül, és neki ezt meghálálni nem tudom, de hálás vagyok neki, és ez a hála jellemzi az egész további életemet és gondolkozásomat. Testvérek, olyan világosan lehet látni a gyülekezetben, hogy csak az ilyen emberek tudnak örömmel és sokszor határok nélkül szolgálni. Nem a gyülekezetnek tesznek szívességet, végképp nem a lelkészeknek vagy akárkinek. Hálásak az Úrnak, és szolgálnak másoknak úgy, hogy nem is akarják, hogy észrevegyék, mert nem tapsot válnak meg elismerést. Ők már mindent megkaptak, amire szükségük van. Nem kell nekik már semmi. Emberek elismerése végképp nem. Tele van a szívük Isten iránti hálával. És úgy kicsinyenként valamit ebből törleszteni szeretnének. És nekik öröm, ha valamit tovább tudtak adni másoknak abból, amit ők is úgy kaptak. Ezt nem lehet megtanulni, erre nem lehet embereket lelkesíteni, erre csak a Szentlélek tesz készé bárkit is. Kevés ilyen hívő van. Ők sose fáradnak el a szolgálatba, mivel határtalan szeretetet kaptak Istentől, határtalan a hálájuk is. És gazdagok, mindig telik nekik. Telik egy jó szóra, megértése, megbocsátása, ezért nem lehet megsérteni őket, akármit mondanak a róluk vagy nekik, legyintenek. Ennél nekem sokkal többet bocsátott meg az én Uram. És már megy is tovább, és nem marad benne tüske, és nem emlegeti föl máskor. Tényleg meg tud bocsátani. Ez nem emberi adottság, ez a Szentlélek csodája. Na de ide akar elsegíteni mindnyájunkat. E felé kell törekedni. Most nem amiatt kell kétségbe esnünk, hogy jaj, hol vagyok én ettől, hanem miután ezt megállapítottuk, engedjük, hogy vigyen közelebb minket ehhez. Mert erről van itt szó. Erről a határtalan isteni szeretetről, amit ő nekünk ajándékoz, hogy aztán rajtunk keresztül eljusson ez másokhoz is. A törvényben bizakodók azt keresik, hogy mit tehetünk magunkért. A kegyelmet megismert ember pedig annak örül, hogy mit tett értem Isten. Ebből élünk, ezzel nem szabad visszaélni. Aki igazán elfogadta ezt, az nem is él vissza. De ezt tovább lehet adni. Végre valami olyat adhatunk másoknak, ami nem belőlünk fakad. Ezért garantáltan jó és tiszta, amit mi is fölülről kaptunk. És aki így egészen nyitva, ilyen töltsér alakban nyitva van az Isten kegyelme és szeretete előtt, annak az élet töltsére ezt vezeti, hol ide, hol oda, ahova Isten helyezi őt, és látván az emberek az ilyen cselekedeteket, dicsőítik a mi mennyei atyánkat. És ez a célja végül is a megváltásnak és a mi életünknek. Ezt nevezi a Biblia megigazításnak. Erre nézve olvastuk itt ezt a szintén megrendítő és nagyon elgondolkoztató megállapítást, hogy Isten a bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Kezdő bibliaolvasó koromban ilyenkor kérdeztem azt, hogy tessék, és elolvastam újra. Ahogyan ő igaz, úgy igazzá tesz egy ilyen magamfajta nyomorultat, ha Jézusban hiszek. Igen, ezt mondja a Biblia. Mivel, hogy egy másik megfogalmazásban, a Péter második levele első részéből való, isteni természet részeseivé lettetek az újjászületésben. Ahogyan ő igaz, olyan igazzá nyilvánít, és fokozatosan igazzá is tesz, ha Jézusban hiszek. Ne legyünk kisigényű hívők, hanem igényesek. Amit Isten ígér, azt kérjük, arra törekedjünk, ahhoz ragaszkodjunk. Miközben hálát adunk azért a piciért is, akármilyen kevés, amit már elvégzett az életünkben. Meg ne álljunk ott, hanem azt mondja a Biblia, hogy növekedjetek. És ebbe az irányba lehet és kell nekünk növekednünk. És akkor sokféle nehézség között is ott lesz a szívünkben az Isten iránti hála, ezzel mindig együtt jár egy csöndes öröm, az a békesség, hogy ő tudja, hogy mit tesz velem, és úgy van az jól, az a reménység, hogy akármit hoz a jövő, azt hozza, amit az én Uram elkészített, a bebiztosított, a lelkiekben nagyon gazdaggá lett embernek a nyugalma. És ide akar minket elsegíteni a mi Urunk. Imádkozzunk! Istenünk, bocsáss meg, ha kezdettől fogva nem figyelünk oda arra, amit mondasz, és mivel nem szívesen halljuk, hogy mindnyájan halálra méltó bűnösök vagyunk, ezért talán még nem hatolt el az értelmünk, meg a szívünk mélyéig sem. Kérünk, hogy a te szent lelked tegye ezt számunkra világossá és meggyőzővé. És kérünk téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy ugyanígy a te lelked győzzön meg minket, a benned kapott váltságnak a nagyságáról és tényleges, valódi komolyságáról. Hadd tudjunk mi ennek az erejében reménykedni. És kérünk téged, hogy így legyen valóság mindannyiunk életében, akik most itt vagyunk, a te megigazító munkád. Segíts, hogy hadd tartozzunk azok közé, akik hiszünk a te véled bűntörlő és szabadító erejében, Jézus Krisztus. És akik hiszünk abban, hogy a te igazságodat nekünk tulajdonítja az igazságos Isten. Szabadíts fel minket a bűn kényszere alól, és szabadíts fel a neked való szolgálat a te gyermekeidnek a szabadságára. Segíts ezért már most imádkozni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt a 467. éneket énekeljük, amelyik ének éppen ezen örvendezik, hogy aki az Úr Jézus szolgája lesz, az milyen szabaddá válik. 467. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája van. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.